Szervusztok, ez ismét az Okos Utas magazin, itt a Rádió Cafén, Ács Gábor vagyok, és két nagy téma van ma, mert hogy egy fantasztikus városba megyünk el végre, ismét újra Brüsszelről van szó a műsor első felében, a másodikban pedig folytatjuk a beszélgetést a Hungarok Kontroll egyik vezetőjével, a körzeti irányítási igazgatóval, Enhinger Áronnal. Sok érdekes dolgot szeretnénk megkérdezni majd az alapokról is, meg azokról, amit a utasok tudnak, hogy miért késnek a gépek, ki dönt arról, hogy leszáll-e a gép, hogy működnek a különböző irányítók, a tornyosok, a közelkörzet, távolkörzet, nagy átrepülések, mekkora a forgalom, és akkor persze mi várható nyáron, vannak friss adatok arról, hogy hogyan készülnek a nyári szezonra. Hát tavaly ugye elég sok volt a késés, de most valószínűleg sokkal kevesebb lesz. Ennek a hátterének a firtatását is majd erre a műsorra tettük, tehát a műsor második felében tervezzük majd ezt a beszélgetést. Most viszont itt van ismét F. Szabó Emese, Brüsszrajongó, ezt mondhatom, ugye?
Mondhatom.
Úgyhogy oda még együtt utazunk, mert hogy egyik nagy kedvenc. Hát nem tudom, ha lenne top 10 városlista, rajta lenne, ugye neked is?
De ha valószínű, igen.
És én nem hiszem, hogy lesz még olyan város, ahol azt el fogom játszani, hogy valóban rákeresek és megnézem, hogy egy filmnek a helyszínei azok mik voltak, hol történtek.
Hát kezdjük ott, hogy ezelőtt nagyon-nagyon-nagyon sok évvel mondtam, hogy szeretnék elmenni Brüsszbe. Akkor megkérdezted, hogy miért. És én mondtam, hogy láttam egy filmet, és úgy gondoltam, hogy muszáj megnézni.
Most jön az, hogy kiröhögtelek.
És kiröhögtél, hogy hát de hát te nem vagy ilyen gyagyás, hogy egy film hát, ennyire be tud szippantani, és mondtam, jó, nézzük
jó,
meg.
Azóta a családi és a baráti kör általános elismertsége övezi az In Bruges című filmet, és hát nyilván nekem is egyik legtöbbet látott filmről van szó. A teljesen nevetséges magyar erőszakik fordítás szerintem többet ártott a filmnek. Tehát szerintem sokan emiatt nem nézték meg, mert hogy ez annyira béna, és annyira rossz, és annyira taszító, hogy vannak, akik emiatt szerintem kihagyták.
De aki,
közben nincs ráadásul az eredetét, de aki ezen túljut,
a filmet, akkor egy perc után azt mondja, hogy jó, el kell menni Brüsszbe, szerintem.
Hát ha nem is egy, de hogy elég hamar, és hát tényleg mindenkinek csak ajánljuk. És hát sok év után újra egy nagyobb társasággal, családi bagázsral jutottunk ismét vissza. Mi változott azóta?
Semmi. Szerintem semmi.
Nagyon szerintem nehéz a filmből.
Kettővel kevesebb hattyú lett.
Igen, szóval nagyon sokat tudnánk a filmből idézni, csak nagyon kevés olyan az idézet, amelyik
ami nem lenne kisipolva.
Amelyiket utána ki kellene sipolni, és hát nyilván a angol azt megszámolták, hogy hányszor hangzik el a legtipikusabb
egybetűs
szó, viszont Varro Dániel az egyik fordítója volt, és illetve a forgatókönyvben segített, ő ezt is a létező legváltozatosabb, akkor hangolta, hogy magában ez is rendkívül sokat hozzátesz a magyar szinkronos verziójához a filmnek. Na de amúgy, mi van Brüsszben, mit tud, azon kívül, hogy egy ki
KBK, én ezt átvittem,
KBK tündérmese.
Tulajdonképpen, ahogy megfejtsük egy kicsit ennek a városnak a csodáját, vissza kell menni a második világháborúig, ugyanis ezt a várost egyáltalán nem érte semmilyen találat a háborúban. Ezt azért elég kevés európai város mondhatja
hát magának. Meg ott azon a környéken, főleg
meg azon a környéken. Ennek az az oka, hogy amikor a technikai forradalom, meg a gyárosítás, stb. Szintet lépett, akkor mindenféle technológiát és stb. Ezt átvittek Antwerpenbe, és gyakorlatilag Brüsszben nem maradt semmi, amit érdemes lett volna lebombázni. Volt valami egy vasútállomás, ami így vezetett valahova, de így mindegy. És egyébként nem érte meg oda dobni semmit, és inkább egy kicsit arrébb dobták le azokat a bombákat, amit feltétlenül le kellett dobni, és ezért egy olyan történelmi belváros maradt meg, ahol egyetlen egy csipke sem lett a háború áldozata. És ez azért nagyon jelentős, mert itt azért 13. századi épületek is vannak. Tényleg a középkortól...
Mára gyönyörűen kicsinosítva, de megőrizve
igen,
a kort.
Igen, de tényleg a középkortól a 21. századig megvan a teljes építészeti spektrum. Nyilván a belvárosban nem engedtek be annyira modern épületeket, és emiatt az egész egy ilyen rendkívül egységes és hangulatos városképet mutat, kis vékony utcákkal, sikátorokkal, kis keskeny téglavörös házakkal, hát amit ott a Németalföldön megszokhattunk, és háborítatlanul meg van hagyva, és hát nyilván egy idő után már figyeltek is arra, hogy ezek az épületek pont így maradjanak meg, és ne jöjjenek a kockaházak.
Nekem ugyanaz a ritka érzése, mint amit Rouenról meséltem legutóbb, hogy órákig, napokig csak így szájtáltva tudnék sétálni, és akkor nem mondtuk még ugye a csatornákat, tehát ugye Észak-Velencéje becenévet ragasztották rá, behálózva csatornákkal, rajta úszkáló hattyúkkal, és sok-sok híddal, gyönyörűségesebb házakkal, úgyhogy, ja, meg a nagy terekkel, épületekkel, tornyokkal, tényleg elképesztő. Nem tettem hozzá a filmből az elképesztő mögött.
Igen, meg a maskaköveket. Nem igen. Szóval bementünk néhány templomba, és ebből az egyik legrégibb templom a Szent Vér templom, ami szintén szerepel a filmben.
Ezért mosolygok, bocsánat.
Igen, és oda bementünk, és az a nagyon érdekes, hogy nincs belépődíj. Tehát még szerintem tök természetes, hogy egy nagy katedrálisba, egy valami középkori templomba van valami belépődíj, hiszen valamiből fönt kell tartani, meg egyébként is. És itt nincs belépődíj. Itt bemész, és ugye ez azért Szent Vér templom, mert hogy a keresztesek hoztak haza némi vért Krisztus testéből, és az ott van ebben a templomban, tehát hogy ez egy nagyon, a hívők számára egy nagyon-nagyon fontos imádkozási lehetőség, egy nagyon fontos templom, és ingyenes a belépő, tehát bemehetsz, és van egy külön rész, ahol a nagy hajóba nem lehet bemenni a széksorok közé, csak amikor mise van, de ott, ahol van egy ilyen kis oldalhajó, ott nyugodtan lehet csendben imádkozni, óriási táblák vannak a folyosón, hogy csönd legyen, ki is zavarják azokat, akik dumálnak, és tényleg egy nagyon-nagyon meghitt és egy gyönyörűségesen szép templom, és a főoltárnál, és ez a 1290 nem tudom hányban kezdték el építeni, tehát hogy nagyon-nagyon régi, és látszik is rajta, és a főoltárnál pedig egy szivárványos zászló van kitéve. Tehát, hogy ez így nekem tök sokat jelentett, hogy ennyire oda lehet fordulni a hívek felé is, hogy tessék, ingyen is imádkozhatsz egy nagyon-nagyon fontos helyen, ugyanakkor meg kiteszünk egy szivárványos zászlót, mert az elfogadás pontosan ugyanolyan fontos.
Uh-huh. A filmben is szereplő, hát központi szerepet játszó torony, a Belfort, nál viszont egy háromszoros áremelkedésről tudunk beszámolni a filmhez képest. Mikor ez? 2000-es évek elején? Most nem emlékszem pontosan.
Igen. Több mint 20 éves, az biztos.
Akkor ugye 5 euró volt, és most 15, és most is az volt. Érdemes előre foglalni, gyakorlatilag teltházas, itt is azért átlagos napokon is, úgyhogy nincs különbség. Ott fogadott a tábla minket, hogy a mai napra már nincsen, de volt előrefoglalásunk, úgyhogy érdemes. Sajnos itt minimális kedvezményt kapnak csak a gyerekek, 15 helyett azt hiszem, hogy 13 volt még a fiataloknak is, és talán 10 év alatt ingyenes, vagy valami ilyesmi. A nagyobb gyerekek már nagyobb összegeket fizetnek, úgyhogy ennyit a toronyról van, mindenhova fölmegy, az természetesen nincs ingyen. A szállások egészen extrém drágák Brüsszelben, tehát gyakorlatilag a 150-200 euró körül egy átlagos panzió. A legolcsóbb, és 100 körül szokott lenni, bőven 100 fölött van az amúgy ennek általában máshol egy harmadáért pörgő Ibisz büdzsé a vasútállomás mellett. Viszont, ha kimegyünk a tengerpartra, ott a tengerparton sok kis városka van egymás mellett, ezeket villamos köti össze, ott azért Brüsszelhez képest fele áron, vagy akár annál is olcsóbban tudunk szállást szerezni. Mindegyikről megy be szépen vonat is, busz is Brüsszelbe, és hát a nagy nyaralóhajók is ott kötnek ki, és a megközelítés onnan tök egyszerű, úgyhogy és hát Brüsszelbe elmenni Budapestről, hát adja magát, hogy az egyik legolcsóbb fapados útvonal az a Charleroi, tehát Brüsszel délnek becézett, tehát Brüsszeltől az inkább olyan 60 kilométerre délre levő reptér, ahonnan napi nem sok, de néhány közvetlen buszjárat is van, miután össze-vissza mennek a gépek, most például a nyári menetrendben csak és, de legalább az mondjuk szerencsés, hogy egyetlen járat van reggel, úgy hajnalban, az a szombati, tehát egy hétvégézésre azzal el lehet indulni. Viszont a korábban néha-néha föltűnő 5-10 eurós jegyek azok nem jellemzőek ezekre a buszokra, úgyhogy a közvetlen busz helyett a vonat Brüsszel midi átszállással az, ami adja magát. Csak sincs, a reptéren sincs vasútállomás, az már két átszállás, először egy shuttlebusszal kell elmenni valamelyik vasútállomásig, onnan be Brüsszel midi, és az már Brüsszelbe visz.
Itt én megnéztem, ami jó, hogy 20, kb. 20 euró egy
buszjegy,
és az 2 óra alatt van a reptérről Brüsszelben, tehát megnéztem, 9:30 indul a reptérről, tehát mikor 8-ra ér oda a repcsi kb., aha, és 9:30 indul a busz, 11:30 van Brüsszelben.
Aha, akkor az ugyanakkor, ahogy mint a vonattal.
Kicsivel kényelmetlenebb a vonat, de mondjuk fel annyiba kerül.
Attól nem, csak hétvégén kerül fel annyiba, mert hogy hét közben sima átlagos áron, ha nincs kedvezményünk, akkor még így is a vonat egy mert hogy a önmagában 6 euró mindenkinek, és még ott kedvezményes jegy sincsen, a fiataloknak se. Tehát a reptéri shuttle busz a vasútállomásig, a Lutri állomásig, ami irányba a legjobb, háromféle ilyen shuttle busz van, az 6 euró, és onnan kell még a vonatjegyet megvenned, ami azt hiszem, hogy 28 euró egy irányba. Ellenben hétvégén, illetve már péntek estétől, illetve az ünnepeken, a belga ünnepeken, a retúrjegyekre mindenkinek 50% kedvezmény van, tehát gyakorlatilag a 28-ért az oda-vissza jegyet megkapod, az viszont már még a drága sátorbusztal együtt is olcsóbb. És ami fontos, kipróbáltuk, leteszteltük, mert Gent is egy nagyon szép város, és megálltunk Gentben is, és nem tudtuk, hogy ez hogy működik, mint régen volt a MÁV-nál is, nem tudom, emlékszel arra, hogy útmegszakítást kellett üttetni. Tehát leszállsz a vonat, vagy egy jegyed, mit tudom én, Miskolcra, de te megállsz közben, amikor rossz példa, mert reggel az nem esik útba, de ha éppen Vámosgyörkön van kedved megállni, de most mondhatnék bármelyik példát, útközben töltenél pár órát, és később mennél tovább, az egy-egyen úgy volt megoldható, hogyha le kellett az állomáson pecsételtetni a jegypénztárban egy útmegszakítás.
Miskolc az helyegyes, nem? Az pont nem jó példa.
De teljesen mindegy, adjunk le a Miskolcról.
Jó, van, csak preciszkedtem.
Preciszkedtél, jó. Ez már megszűnt, és nem is tudom, hogy a MÁV-nál ez most hogy van. Itt ugye már vonalkódok vannak, meg lecsippantások, szóval
a brűzsi jegyünk. Az a lényeg, hogy meg lehet szakítani a igen, a vonatutat.
Úgyhogy csippantották.
Le lehet szállni köztes állomáson, és egy következővel lehet tovább menni.
Igen, ez azért fontos, mert hogy Gentben is érdemes megállni. Az is nagyon, nagyobb város, de nagyon szép a belvárosa, rengeteg látnivalóval. Fotók készítése szempontjából, mert a villamos elmegy a legfontosabb helyeken, a sok felsővezeték miatt az belóg, az nem annyira jó, de amúgy az is nagyon szép, és útbe esik Brüsszel felé. Tehát gyakorlatilag ezek a gyors vonatok Brüsszel és Brüsszel között pont csak ott állnak meg, és ott is, ha van időnk, akkor érdemes megállni. Ez nem kell két külön repjegyet. Vonatjegyet venni. Azt most biztosan tudjuk, mert hogy mindkét szakaszon jött kalóz, ugyanazra jegyen nem volt semmi probléma, érvényes volt a jegyebben. Nem voltunk teljesen biztosak, de most ez a tapasztalás.
Ami az, még egy fontos, másik dolog, az egy másik dolog, hogy szeretnénk-e Gentre csak 3 órát szánni, vagy
bármennyit szállhatunk.
Vagy hát igen, az az igazság, hogy ott azért a maradt a Németalföldön, bevetődsz bármilyen városba, azt érzed, hogy kevés volt az a 3-4 óra, amit ott eltölthettél, mert, és akkor még egy múzeumba sem mentél be, de ez így mellékszál.
Uh-huh. Ez mondom egy ízelítő, tehát hogyha kimaradtam Bruges a célpont, de megállnál egy fél napra, vagy bármennyire, hogyha ott van a szállásod, és akkor elindulsz onnan reggel, eltöltöd az egész napot, és az esti géphez tovább, és ezt is meg lehet csinálni, csak emiatt fontos. Rögtön máshogy jön ki a matek, még ugye ez fontos, hogy befejezzük, hogyha a gyerekek vannak, mert viszont a fiataloknak a kedvezménye az jelentős, és nem is az, hogy csak félárú, tehát bármelyik napon a belga vasúton a 26 éven alattiak 7 euróért utazhatnak, tehát az ország egyik feléből a másik felébe is távolság függetlenül egy nagyon-nagyon jó kedvezménye a fiataloknak, már majdnem olyan, mint a mi fiataloknak szóló országbérletünk, de tényleg 7 euró valamennyiért, tehát a reptérről is, Brűzsig is, de mondom, akárhol Belgiumban, onnantól kezdve, ha van két gyerek, vagy ha mondjuk fiatalok utaznak, akkor nem is kérdés, hogy sokkal olcsóbb lesz vonattal menni, nem csak hétvégén, úgyhogy ezen is múlik a matek, amellett, hogy vonatozni sokkal jobban kedvelünk, elképzelhető, hogy felnőtteknek, nem hétvégén, a busz mondjuk egy kicsivel talán olcsóbb lehet, de ezek az opciók Brűzs és környéke megközelítésére. Na jó, hát akkor ennyit most az első körben, mert utána nézzük a régi irányítás rejtelmeit. Ezzel jövünk majd vissza. Folytatódik az Okosutas magazin, maradjatok velünk!